Kedves testvérem, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette léteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, aminek alapján bizonságot szeretnék ma tenni előttetek. Ugyanitt az írva található, az apostolok cselekedeteiről írt könyv, 16. részében a 11-től a 15. versig eképpen. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborális is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamba, és kérlek meg minket. Kedves testvérek, ma a Pünkösd ünnepe van, és a Szentlélek kitöltésére, más szóval elküldésére emlékezünk. Arra az egyedülálló üdv eseményre, amely Jézus Krisztus mennybe menetele után 10 nappal történt Jeruzsálemben, amikor Jézus tanítványai a mesterük ígérete szerint megkapták és vették a Szentlélek ajándékát. Amint tudjuk, a Szentlélek a Szent Háromság Isten harmadik személye. A neve is jelzi, hogy az emberi szem számára láthatatlan személlyel van dolgunk. Ugyanakkor azt látjuk a Bibliában, hogy miközben ő maga egy láthatatlan személy, aközben a jelenlétének és a munkájának számos látható, érzékelhető jele van. Például, amikor megérkezett pünköskor a tanítványokhoz, akkor szélzúgás hallatszott, vagy kettős, tüzes nyelvek jelentek meg. Aztán nyelveken kezdtek szólni. És ezekből a tapasztalati dolgokból egyértelmű volt, hogy a mennybe ment és a dicsőségesen uralkodó názáreti Jézus mintegy megkeresztelte a Jeruzsálemben várakozó tanítványait szent lélekkel. Na de hogy is jön ide ez az előbb felolvasott ige szakasz? Hát úgy, hogy ebben a történetben is a Szentlélek Isten munkájának a látható és tapasztalható jeleit láthatjuk, olvashatjuk. Ebben az imént felolvasott történetben Pál apostollal találkozunk és a társaival, Silással, Timóteussal és valószínűleg Lukáccsal is, akik nem sokkal korábban indultak el a második missziói útjukra. És az Úr lelke egy olyan missziói területre irányította ezeket az embereket, ahol eddig nem jártak Európába. Hajóra szálltak, és a tengerek keresztül Filippibe érkeztek. Filippi városa Macedónia tartományának az egyik legjelentősebb kolónia városa volt, és a misszionáriusok, amikor megérkeztek ide, akkor rögtön a régi jó szokásokhoz híven keresték a zsinagógát, ugye a helyi templomot, ahova mehetnek és hirdethetik az evangéliumot. Filippiben azonban hiába kerestek, nem találtak. zsinagógát. És úgy látszik, hogy más alkalmas helyet sem, ahol Jézust hirdethették volna. Ezért addig-addig nyomoztak, amíg csak megtudták, hogy van egy ima hely a városon kívül, egy szombatnapi járóföldön belül, egy kis folyó partján, ahol a zsidók szombatonként összejönnek imádkozni. Hát Pál apostolék felkeresték ezt a kis csoportot, és hát csak asszonyokat találtak. Hát ennek több magyarázat is lehet, hogy miért csak asszonyok voltak ott. Valószínűleg vagy nem volt elég zsidó férfi ahhoz, hogy egy zsidó közösséggel létrehozzanak, ehhez minimum 10 zsidó férfi kellett, vagy ha voltak is, lehet, hogy nem gyakorolták a hitüket. Másrészt valószínű, hogy ezek az asszonyok pogány férfiakhoz mentek feleségül, és ennek ellenére gyakorolták a hitüket, jöttek össze szombatnaponként ünnepelni, esetleg néhány érdeklődővel, a szomszédokkal, barátnőikkel együtt. És hát ott ennek a jelentéktelennek tűnő kis zsidó asszonycsoportnak tartja meg Pál apostol az első európai keresztény Isten tiszteletet. Milyen fantasztikus, hogy egy ilyen eseménynek lehetünk tanulni. És ott találkoznak ezzel a Lídiával, akinek a neve is azt jelenti, hogy Lídiából származó, tehát egy lídiai nő, aki Tiatira városából jött, minden jel szerint egy pogány családból származott, egy kereskedőnő volt, bíbor áruval kereskedett. Igen, tehát Lídia ebből a Lídia nevű országból jött, ami Kis-Ázsia nyugati partvidékén feküdt, a fővárosa Szárdisz volt. A jelenése könyvének a harmadik részében olvashatunk egy levelet, ami a szárdiszi gyülekezetnek íródott, úgyhogy Szárdisz is előfordul a Bibliában. És Lídia városa talán még onnan is ismerős lehet, hogy az utolsó nagy király ennek a városnak, Kroiszosz, vagy magyarul talán ismerősebb a Krőzus volt, aki egy nagy gazdag, nagyon gazdag király volt. Na és ebben az országban feküdt ez a Tiatira nevű város is, ami egy nagy kereskedő város volt, egy nagy kereskedelmi központ. Lídiának valószínűleg nagyon jó üzleti kapcsolai lehettek a szülővárosában. Bíborral foglalkoztak, vagy legalábbis Lídia igen, a város az mással is, de elsősorban a bíborral, amit egy rákféréből, a tövises csigából nyertek, vagy másutt egy növénynek a gyökeréből mondták ezt ki. Valószínűleg ez a Lídia nevű asszony egy idősebb, vagy nem feltétlenül idősebb, de nem egy fiatal asszony lehetett, valószínűleg egy tehetősebb özvegyasszony volt, akinek volt akkor a háza, hogy Pált és három munkatársát és a saját háznépét is el tudta benne szállásolni. És ennek az asszonynak az életében a Szentlélek munkájának érzékelhető, látható, hallható és tapintható jeleivel találkozhatunk. És ezeket a jeleket veszük ma röviden szemügyre, hogy a Szentlélek munkájának mik a gyakorlati jelei ennek az üzletasszonynak az életében. Azt olvassuk először Lídiáról, hogy egy istenfélő asszony volt. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy istenfélő. Mivel magától az ember nem féli Istent. Sőt, az ember magától lázad Isten ellen. És ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy már az Isten lelkének a titkos munkája volt, hogy ezt a pogány származású Lídiát elvezette az Isten félelemre. Hogyan juthatott erre? Hát valószínűleg zsidókkal találkozhatott, és tőlük hallhatott Istenről az Ószövetség alapján. Isten lelke pedig az Ószövetség igéi, történetei alapján elkezdett munkálkodni ennek az asszonynak az életében. És ebből a pogány asszonyból egy istenfélő asszony formál. Lídia számára ezért többé már nem volt kérdés az, hogy Isten létezik-e, vagy hogy hatalmas-e. Mindez természetes volt számára, mint ahogy a gyermek számára természetes az, amit a természetesen igaz az, amit a szülei mondanak. Lídia számára ez így megkérdőjelezhetetlen tényé vált. És tudta azt is nagyon jól, hogy ez az Istenhez csak illő alázattal és tiszteletre lehet közeledni, és törekedni kell arra, hogy ne bántsuk meg az Isten, és igyekezni kell a kedvében járni. És az Isten félelme nyilvánult meg abban is, hogy szombatnaponként elment ebbe a kis közösségbe, amit amúgy nagyon sokan meg is vetettek a városban, imádkozni. Imádkozni járt oda. Ószövetségi értelemben azt mondhatnánk rá, hogy ez a Lidia egy hívő asszony volt. És talán ma is sokan azt mondanak, milyen Isten félő ez az asszony. Ugyan ki vagy mi hiányozhat a hitéből, az életéből? Féli Isten? Igazán akarja tisztelni? Nem jár a pogányok közé? Tagja a lakóhelyének a legtisztább, legkiválóbb közösségének? Vágyakozással hallgatja az Isten igéjét? Igyekszik az Isten törvénye szerint élni? Mi többre lehet neki még szüksége? Lidiának azonban hiányzott még valami, pontosabban valaki az életéből, Jézus Krisztus. Isten félő volt, és ez nagy csoda. A lélek az ószövetségi igék által munkálkodott az ő szívében, és Isten tiszteletére tanította meg. De Lidia, bár félve Isten, Jézus Krisztust még nem ismerte, még nem hitt benne, és ezért még nem is volt keresztjén. És ma is így van ez, ahogy Lidia életében volt ez az egész folyamat, hogy ahogy természetszerűleg egyikünkben sincsen Isten félelem, ugyanúgy a lélek munkája ki azt is, hogy legyen, és ha már van, akkor ezt a lélek munkát, aki bennünk is, az itt-ott hallott bibliai igék, prédikáció, vagy egyes fontos, számukra fontos emberek befolyása által, ezeket ő szépen lassan a maga módján kidolgozza az életünkben az Isten félelmet. Akkor ez egy titokzatos esemény, de a lélek végzi el. Azonban a lélek nem áll meg ennyinél, hogy Isten félővé tegyen minket, hanem amit elkezd bennünk, azt végig is csinálja. A Szentlélek nem végez fél munkát egy ember életében, és nem nyugszik egészen addig, amíg a Jézus Krisztusba vetett hitre el nem vezet. A második dolog, amit Lidiára olvasunk, hogy hallgatott minket. Olyan jól el tudjuk képzelni, hogy csak képzeletben kilépünk oda a ragyogó kék görög ég alá, a kis folyócska partjára, a Pál apostol hirdeti az igét azoknak, az asszonyoknak. Mennyi minden mondhatott el Jézusról, az életéről, a tanításaiból, és nem csak elmondta, hanem értelmezte is azokat. Beszélt a bűnről, a vétkeinkről, amik miatt nem lehetünk közösségben Istennel. És a kárhozatba kellene maradnunk örökre. De bizonyára elmondta azt az örömhírt is, hogy Jézus Krisztus a Golgotai áldozatával kivitta és biztosította számunkra Isten kegyelmét, a teljes bűnbocsánatot. Tudjuk Pál apostolról, hogy Korintusban úgy beszél Jézusról, mintha a gyülekezet tagjának a szeme láttára feszítették volna meg Krisztust. Bizonyára itt is így beszélhetett. Elmondta, hogy Isten elfogadta Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, és ezt bizonyította azzal, hogy húsvétkor feltámasztotta őt a halálról, és megdicsőítette. És ezért készen van a kegyelem, a bűnbocsánat. És Isten elfogad minket Jézus Krisztusért. És miközben Pál beszélt, a Szentlélek ott munkálkodott a halottak alapján Lidiában. És ez az asszony hallgatott mindarra, amit hallott. Lehet, hogy voltak olyanok, akik meg sem hallgatták, amit Pál beszél, elmentek onnan. Mások talán végig hallgatták, de elengedték a fülük mellett. Megint mások talán egy kis ideig hallgatták, aztán azt mondták, hogy ezek is csak valami kóklerek, tétanítók, nem vagyunk rájuk kíváncsiak. Mások lehet, hogy egyenesen meg akarták tiltani nekik, hogy Jézusról így beszéljenek. Mert a zsidó fő számára ez Isten káromlás volt. Megint mások talán egy ideig hallgatták őket, majd legyintve elmentek. De Lidia valamiért hallgatott Pálékra. Komolyan odafigyelt Krisztus szolgáira. És érdeklődéssel fogadta mindazt, amiről Pálék beszéltek meg, és nem zárkózott el ezektől. Ez, testvérek, a Szentlélek szívbeli munkájának a jele. Akiben nem munkálkodik a lélek, azokat nem érdekli se Jézus Krisztus, se a róla szóló dolgok, egyszerűen érzéketlen ezek iránt. Nem foglalkozik rá, hideg elhagyja. A hirdetett ige lepereg róla, mint farról a pakolat. És az Bár egyébként lehet, hogy érdeklik őt ilyen vallásos dolgok, más vallásoknak az elvei, meg elméletek, de valószínű, hogy ezek az emberek templomban nem nagyon jönnek el. Azt kell mondjam viszont, hogy ti, akik most eljöttetek, ahogy itt vagyok, ahol megszólal az ige, ugyanúgy, ahogy Lídia is ott volt, ahol megszólal az ige, ez egy jó jel. Ez annak a jele, hogy a Szentlélek veletek is munkálkodik. Lehet, hogy ti erről nem is gondoltatok, vagy eszetekbe se jutott, de ez azért van, mert a Szentlélek Isten azt munkálja szívetek, hogy ott legyetek, ahol az Isten igéje megszólal. Sőt, ha mindaz, ami ilyenkor, ünnepkor, vagy csak az egyszerű hétköznapi vasárnapokon, vagy a hétközi alkalmakon elhangzik Isten igéjéből, hogy a mindez még érdekel és foglalkoztat is, akkor ez egy még jobb jár. Ha vágysz Jézusról hallani, ha örülsz, hogyha róla hallasz, akkor ez már azt jelenti, hogy a Szentlélek munkája komolyan folyik az életedben. Ha a figyelmet fókuszába került a bibliai Jézus Krisztus, aki azelőtt lehet, hogy nem is törődtél, aki most hirtelen foglalkoztatni kezd, az ő személye, az életműve, a tanítása, hogyha erősen odafigyelsz arra, amikor valaki róla beszél, akkor ezek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a Szentlélek benned is munkálkodik. Azonban ebben a történetben nem csak az érdeklődő hallgatásról van szó, hanem sokkal többről. Mert miközben Lídia hallgatta Jézus követeit, aközben az Úr, akiről éppen beszéltek, egy csodálatos dolgot végzett el Lídia életében, megnyitotta Lídia szívét. Lídia szíve megnyílt. Megértette azt, hogy amiről ezek a messziről jött idegenek beszélnek neki, az annak kapcsolatban van az ő életével. És megértette azt, hogy ezen fordul meg az ő élete. Nagyon érdekes ez, testvérek, de az ember nem tudja megnyitni a saját szívét. Nem tudjuk megnyitni mi se a szívünket az evangélium Krisztus előtt. Erre egyedül maga Jézus Krisztus képes, hogy megnyissa. Olyan kőszívünk van, olyan könnyen elzárkózunk, bezárkózunk az Isten igé elől, és nem vagyunk hajlandók beengedni azt az életünkbe, hogy hatással legyen ránk. Erre egyedül Jézus Krisztus képes, hogy megtörje egy embernek a kőszívét. És Lídiával ezt megtette. Ennek a jele az, hogy Lídia megértette, elhitte és befogadta az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Megértette, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Megértette, hogy miért jött a Földre, hogy miért halt meg, hogy miért támasztotta fel Isten, hogy mit akar tőle személyesen, és hogy mit kíván neki személyesen. És Lídiának kellett ez a Jézus. Akarta őt minden ajándékával együtt. Ezért hittel elfogadta, befogadta a szívébe és életébe. És elszállta magát Jézus Krisztus követésére, a neki való engedelmességre. Tette mindezt nem azért, mert elhatározta, hogy akkor most hinni akar, és nagyon-nagyon minden erejével hinni akar, hanem egyedül azért, mert az Úr megnyitotta a szívét. Az Úr ezt a csodálatos és felfoghatatlanul dicsőséges munkát pedig a Szentlélek által végezte el. Hitet adott a szívébe, hogy higgyen Jézus Krisztusban. Hitet az egyszerű Isten félő, Isten tisztelő emberből, Isten gyermeke. Más szóval úgy is mondhatjuk, hogy így lett Lídiából újjászületett hívő ember. Nem azért történt ez meg vele, mert Pálék olyan nagyon jól magyaráztak volna, vagy olyan jól meggyőzték volna, vagy rábeszélték volna, hogy higgyen. Nem is azért, mert Lídiának erre hajlama lett volna, nem is azért, mert ő a többieknél sokkal okosabb, képzettebb vagy értelmesebb volt. Hiszen sem az Úr szolgáinak nincsen hatalma arra, hogy bárkinek is megnyissák a szívét, és hívővé tegyék, sőt, senkinek nincs hajlama sem arra, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Egy titokban, Lídiában Jézus Krisztus szent lelke munkálkodott. És ma is így van ez. Jézus Krisztus az ő lelke által munkálkodik bennünk is, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, amikor vasárnap eljövünk a templomba, vagy a Biblia órára megyünk, vagy csak otthon olvassuk a Szentírást, vagy ha imádkozunk, vagy bármikor, amikor Isten igényére figyelünk, azt hallgatjuk, vagy forgatjuk, és ha ő a lelke által munkálkodik bennünk, akkor előbb vagy utóbb, de mindenképpen megtörténik, hogy megnyílik a szívünk Jézus Krisztus előtt. Egyszerre csak érteni és hinni kezdjük azt, amit róla olvasunk és hallunk. Nem másba kezdünk el hinni, nem a Buddhában, Mohamedben, önmagamban, a gyerekemben, a pénzemben, a befektetésemben, hanem Istenben, Jézus Krisztusban. És a Szentlélek megvilágosít, hogy értsük meg az ő történetét, az ő személyét, és higgyünk benne. Az emberi szó oly kevés ebben. Szinte semmit nem ér. Én is hiába beszélek, hogyha a Szentlélek Isten nem munkálkodik bennetek. A hit az nem az ige hirdetőjén múlik elsősorban, és nem is az ige hallgatóján múlik, hogy nem az múlik, hogy milyen művelt vagy, mennyire vagy értelmes, vagy mire vagy hajlamos. A hit az nem a mi képességünk. A hit az Isten ajándéka. És egyedül az Úr lelkének nem lehetetlen hitet adni, ami hitetlen és bezárt szívünkben. És ezt nem erővel és hatalommal, hanem az Isten lelkével teszi. Az evangélium örömüzenetén keresztül. És az ige nem betöri a mi szívünket, hanem megnyitja az emberi szíveket. Szelíden és csendesen. Nincs erőszak, nincs terror, fenyegetés, vagy bármiféle rimánkodás. Csendes, de biztos munka. És ennek a munkának eredménye is van. Lídia ugyanis nem csak megértette az evangéliumot, és nem csak hitt az Úr Jézus Krisztusban, hanem azt olvassuk róla, hogy háza népével együtt megkeresztelkedett. Ezzel pedig nyilvánosan vallotta meg az Úr Jézusba vetett hitét. A keresztelés ott és abban az időben is ugyanúgy ma is nyilvános hitvallás volt. Annak a kifejezése, hogy az életének egy szakasza lezáródott, és most egy új szakasza kezdődik. De nem csak úgy akárhogyan egy új, hanem új Jézus Krisztus mellett. Lídia tehát azzal, hogy megkeresztelkedett, azaz felvette az új szövetség jelét, nyilvánosan bizonyságot tett a Jézusba vetett hitéről, és arról, hogy ő az Úr követője lett. És ez a nyilvános tette a hitvallása is a Szentlélek Isten munkája. Ebben a történetben nem olvasunk senki másról, aki hitt volna, vagy megtért volna. De Lídia mégsem félt. Korábbi zsidó barátnői, a szomszédok vagy a pogány üzlettársak véleményével nem törődve, ő nyíltan felvállalta azt, hogy ő Jézus Krisztusnak, Isten fiának a követője. És az apostolok pedig megkeresztelték őt, mert úgy ítélték meg, hogy Lídia valóban hitt Jézusban. És ha valaki manapság hasonlóan felnőtt emberként, vagy idős emberként tér Jézus Krisztushoz, akkor az is megkeresztelkedhet. És ezzel ugyanazt fejezi ki, mint Lídia, akit pedig gyermekkorában kereszteltek meg, azt a keresztséget figyelmezteti is, és bizonyos értelemben kötelezi is arra, hogy higgyen Krisztusban, és kövesse őt. A Szentlélek ma is ugyanazt műveli, mint Lídiában tette. De akik Jézus Krisztusban hívőkké lesznek, azokat felbátorítja a nyílt bizonyságtétel. A Szentlélek műve az, ha egyértelműen országvilág előtt vállaljuk, hogy mi nem istentelenek vagyunk, nem is csak pusztán istenfélők, hanem Jézus Krisztus követői. Valódi és nem csak névleges keresztjének, akik magunkra vállaltuk az Úr Jézust és akaratának követését minden dolgunkban. Otthon, az iskolában, a munkahelyen, a hétvégén, a hétköznap, mindenhol és mindenkor. Tőle kérhetünk és vehetünk erőt, hogy vállaljuk őt, aki a kereszten minket vállal. És ő erőssé lesz az ő lelke által. Aki az erő lelke, hogy vállaljuk a neki való engedelmességet nem csak a jó időkben, hanem a kinevetés, a gúny és egyéb hátratételek közepette is. Ha valóban az Úr Jézusé vagyunk,
a
kortestvérek merjünk mások lenni. Merjünk máshogyan gondolkodni, más értékeket vallani, mint a világ. Máshogyan cselekedni, mint ahogy mi magunk is esetleg korábban cselekedtünk. Máshogyan beszélni, máshogyan vezetni a családot, nevelni a gyerekeket. Úgy, ahogy Jézus Krisztus mutatja. Vállaljuk őt nyíltan, a gondolatait, az értékrendjét, a hitét. Ne rejtsük véka alá. Ne hivalkodjunk, de ne is titkolózzunk. Vállaljuk őt a beszédünkben, a stílusunkban, az alázatban, a türelemben és szeretetben. Ezeket műveli a lélek. A lapító, sunnyogó, bujkáló, nyilvánosságot nem vállaló, szégyellős hívők vagy templomba járók. Kérdés is, hogy valóban hívő embereket. És érdekes testvérek, hogy írja nem csak magát keresztelteti meg, hanem a házanépét is. A családtagjait, a rabszolgáit, az egész házban lakó népét, a kicsiket és a nagyokat egyaránt. És ezzel azt mutatja ki, hogy azt akarja, hogy a családja és a szolgája is mindannyian Jézus Krisztusban hívő és őt követő emberekké legyen. Háza népét is az Úrnak szenteli. Talán ismerjük Józsuénak a mondását, hogy én és az én házam nép az Úrnak szolgálom. Na valami hasonlót akar Lídia is kifejezni ezzel, hogy ő is azt szeretne, hogy ő is és az egész háza népe is az Úrnak szolgáljanak. Nem várta meg azt, hogy a családtagjai vagy a szolgái megtérjenek, és az apostolok se várták, vagy megkeresztelték Lídia háznépét, mert ezek zsidó emberek voltak, és nagyon jól tudták azt, hogy ahogy a körülmetélés sem hit kérdése volt, hanem az Isten szövetségének a kérdése, úgy a keresztség sem hit kérdése, hanem az Isten szövetségének a kérdése. És ha Lídia megtér, és Istennel kötött szövetséget, akkor ebben a szövetségben beletartoznak a családtagjai is, a háza népe is. Ugyanúgy mi is ezért kereszteljük meg a gyermekeinket. Mert azt akarjuk, hogy beletartozzanak Istennek abban a szövetségébe, amiben mi is beletartozunk, aminek mi is tagjai vagyunk. És testvérek, ez is a Szentlélek Isten munkájának a jele. Hogy Lídia azt akarja, hogy a házából mindenki ugyanazt a hitet, ugyanazt a Krisztust kövesse, mint ő. Ő nem akarta magának megtartani az örömöt, a boldogságát, hanem meg akart azt osztani mindenkivel, és elsősorban azokkal, akik számára a legfontosabbak voltak. Ez is a Szentlélek munkájának a jele. Több hasonló történet is van a Bibliában, például Cornéliusnak a története, vagy a Filippi börtönnek. Ők is mindannyian megkeresztelték a saját házanépüket is. Ez is a lélek munkájának a gyümölcs, és ma is így van ez. És ha te, kedves testvérem, megismerted, valóban megismerted az Úr Jézust, és hiszel benne, akkor bizonyára te is azt szeretnéd, hogy a tiéd is megismerjék, és higgyenek, vagy higgyék őt, és kövessék őt, és minden meg is teszel ezért. Mert ha ez tényleg így van, akkor nem akarhatod, hogy a gyermekeid, a barátod, barátnőd, a házastársad, majd maga eldöntse, hogy hiszel, hanem mindent megteszel azért, hogy ők is eljussanak a Jézus Krisztusba vetett hitre. Megismerjék Jézus személyét, életét és tanítását. Többet nem tetsz, de ennyit igen. Felételelheted családi áhítattal, közös imádsággal, hitben való neveléssel, érte való kitartó imádkozással. Ezekkel meg lehet nekik mutatni az igazi boldogsághoz vezető egyetlen utat. Lídia ezek után még mond valamit, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. Alázat cseng a szavaiban. Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, olyan nagy alázatról árulkodnak ezek a szavak. Egyúttal ezzel az alázattal is bizonyságot tesz arról is, hogy mennyire szereti az evangéliumot. És az Úr Jézus annyira szereti, hogy az Úr Jézus szolgáit is szereti. Annak a hirdetőit is, az evangélium hirdetőit is szereti. És Lídia a Krisztus befogadása után a Krisztus szolgáit is befogadja. Vagyis azonnal testvér szeretet ébred benne. Észreveszi, hogy pár évnek nincsen szállása, nincsen étele, itala. Hát felajánlja azt, ami neki van. felajánlja magáit, és unszolja őket, hogy erősködik, és nem nyugszik, amíg az apostoloknak még nem ad szállást, és mindent, amire szükség lehet. És de nézzük meg, hogy az unszolása is abból a hálából és örömből fakad, amit Krisztus iránt érzett. És ezzel az unszolással nagyon érdekes, hogy hozzáfog ahhoz, amit mi szolgálatnak nevezünk. Az tulajdonképpen az Úr rendelkezésére bocsátja a házát, hogy az legyen a támaszpontja az evangélium hirdetésének Filippiben, ahol a következő napokban egészen döbbenetes események történnek, el lehet olvasni. Nagyon izgalmas elgondolni, hogy vajon minek is lett kitéve Lidiának a saját családi háza, ahol lakott, ahol élte a mindennapjait. De ő ezt felvállalta. Felvállalta azt, hogy az apostolok ott léte valószínűleg sok látogatót jelenthetett. Vagy ellenséges indulatoknak is kitette a házát. Érdekes azonban, hogy Isten milyen hatalmasan és csodásan használta föl ennek a hívő asszonynak ezt a szolgálatát, mert aztán tényleg ebből a házból indult ki, és formálódott meg az a gyülekezet, aminek aztán Pál apostol később a Filippi beliekhez írt levelet írta. Hát Isten lelke ma is ugyanígy alázatot, testvérszeretetet és szolgálatra való készséget munkál azokban, akikben munkálkodik. És ezeket az embereket aztán a szolgálatban gazdagon megáldja. Látjátok, hogy az Úr mit végzett el az ő szent lelke által ebben az asszonyban? A gazdag, bíborális, kereskedő asszony, üzletasszony, ahogy ma mondanám. Valószínűleg egy nagyon ügyes, okos, gazdag pogányból először Istenfélővé lett, majd Istenfélőből Jézus Krisztus követőjévé. Hát a valódi Istenfélelem Jézus Krisztus követése, ami az előbb felsorolt gyakorlati dolgokban nyilvánul meg. Az alázatban, a testvérszeretetben, a szolgálatban, melyek az életünk egész területén befogják. És ha ezeket a jeleket magunkban is észrevesszük, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek Isten a mi szívünkben is dolgozik. Hát örvendjünk ennek. És ne féljünk ettől. És kérlek is benneteket, hogy ne álljatok ellene a Szentlélek Isten munkájának. A lelket meg ne oltsátok, míg el nem végzi bennetek is a maga csodálatos munkáját. Először talán Istenfélővé formálod. Utána az ige hallgatójává tesz, hogy figyelj oda, amit ő mondani akar, utána megnyitja a szívedet, utána hitvallóvá tesz, míg végül szolgálatra indul. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Felséges Isten, hálát adunk neked azért, hogy neked van igéd, van szavad, van akaratod, és az nyilvánvalóvá teszed a mi számunkra. Köszönjük neked a Szentlélek munkáját ebben, aki magyarázza nekünk, megérteti velünk, elhiteti velünk azt, amit a Bibliában olvashatunk. Köszönjük neked, hogy a megváltás műve, amit a fiatban, az Úr Jézusban elvégeztél, az valóság, és erre építhetjük, hogy épülhet a mi hitünk is. Köszönjük neked, hogy ha már megnyitottad a szívünket, hálásak vagyunk ezért, és köszönettel jövünk eléd. És kérjük még, hogyha esetleg ez még nem történt volna meg, akkor nyisd meg a mi szívünket. Te látod, hogy olyan könnyen bezárulunk, elbújunk a magunk érvei mögé, a magunk hitetlensége mögé. Győzd meg minket a te igéd által, és formáld át a mi életünket, és tégy minket is, ne csak Istenfélővé, hanem hívővé, Jézus Krisztus követőjévé, a te nagy neved dicsőségéért. Kérünk téged, hogy így segíts minket a keresztény életben, segíts nekünk alázatosnak lenni. Látod, hogy sokszor bizony nagyon nehéz, mert a büszkeségünk felülkerekedik. Te könyörülj rajtunk, hogy tudjuk egymást szeretni, egymás a szeretettel bánni, így beszélni, így odafordulni a másikhoz, meglátni a szükségét, úgy szeretni egymást, ahogy azt te tanítottad nekünk. És kérjük téged, hogy te vezess minket a szolgálatra, és mutasd meg nekünk, hogy mi az a terület, ahol szolgálhatunk te neked, akár a családunkban, de akár a gyülekezetben is. Kérjük téged, hogy ha már van szolgálati területünk, hogy te segíts azt hűségesen ellátni. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az ünnepen különösen is emlékeztettük arra, hogy a te lelkeddel hogyan munkálkodsz a mi életünkben. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy nehogy megoldjuk a lelket, és ne ellenálljunk a te akaratodnak, hanem átadjuk magunkat te neked egészen úgy, ahogy azt te kívánod. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen